Rádióegyetem. A gazdálkodás szervezési alaptípusai. A tervgazdálkodás. Kurtán Lajos előadása. A felvétel 2007. novemberében készült.
Hát kérem szépen, üdvözlök mindenkit. Hangom az sajnos a múlt hét óta egyre rosszabb, de azért reméljük, hogy szót értünk. Kérem szépen, ma a második fejezet első fele kerülne szóba, de még azért az első fejezettel kapcsolatban vannak teendőink, de semmi baj, mert a második fejezet egy jelentős részét viszont beleszőttük az első fejezetbe, tehát az áru viszonyokról, a piacgazdaság jellemzőiről mondottak, már elhangzottak. Tulajdonképpen egy nagy kérdéskör van még az első fejezetből hátra, amit elsődlegesen meg kell néznünk. Azért mondom, hogy elsődlegesen, mert a későbbi témáknál még majd bőven foglalkozunk vele. Ez pedig, hát a tankönyvben ugye úgy szerepel, hogy a gazdálkodás, gazdaságszervezés alaptípusai, illetve alapproblémái, vagy fordítva alapproblémái és alaptípusai. Na ezt fogjuk röviden fölvázolni, segítvén ugye a tankönyvből való megnézést. Kérem szépen, három alapproblémája, vagy hármas alapproblémája van a közgazdaságtannak. Ezt ugyanazon Samuelson professzor alapján vázoljuk fel, akinek a definícióját ugye idáig megvizsgáltuk. Ez a három alapprobléma a mit, a hogyan és a kinek, vagy kinek a számára. Kérem szépen, a három alaptípus, amely tulajdonképpen kettő, a harmadik a kettőnek az ötvözete, az a terv, vagy tervgazdálkodás, a piac gazdálkodás és a vegyes gazdálkodás. Nézzük, hogy mi az értelmezése az egyes kérdéseknek. Kérem szépen, mióta az emberi társadalom fennáll, meg kell oldani azt, hogy mit termeljen, mit állítson elő, ugye? Milyen termékeket, szolgáltatásokat, milyen mennyiségben, és az is lényeges, hogy mikor. Ugye, mert fogyasztani kell a jelenben is, szükségleteket ki kell elégíteni a jelenben is, de a jövőben is. Tehát a mit, azt kérem szépen, erre vonatkozik. A hogyan, második kérdésünk, az pedig a szükséglet kielégítésre szolgáló javak megtermelésének, előállításának a módját jelenti, más szóval kifejezve a technológiát. A hogyan, az a technológia választása. Megmondom mindjárt, hogy egyszerű példával megmagyarázom, hogy mit kell ezen érteni. Kérem szépen, egy pár cipőt, azt két szélsőséget tekintve elő lehet állítani csupa-csupa kézi munkával, ugye, amikor jószerével majdnem még szerszámot se használok, pláne nem például cipőgyártó gépeket, vagy gépsort. A másik szélsőség pedig, hogy hozzá se érek a cipőhöz, ugye, és ontja a cipőgyártó gépsor a cipőt. A kettő közt, kérem szépen, számtalan kombináció húzódik meg, tehát valamennyi úgynevezett eleven munka, tehát amikor a cipő előállítója ott éppen tevékenykedik, valamennyi holt munkával, ennek nevezzük, kérem szépen, a gépekben, szerszámokban megtestesülő munkát, azért nevezzük holt munkának, mert hát ezt is munkával állították elő korábban. Most már holt olyan értelemben ez a munka, ugye, hogy a szerszámban, gépben, sőt épületben is, ugye, például a cipőgyártó műhelyben, üzemcsarnokban manifesztálódott ez a munka. A másikat pedig ugye eleven munkának neveztük, ami éppen most kerül kifejtésre. Kinek a számára? Kérem, ez a múltkor megismert elosztásnak a problémája lényegében. Tehát, hogy társadalom tagjai, csoportjai milyen módon és milyen arányban részesednek a megtermelt javakból, láttuk, ugye ez az elosztás lényege, Hát a kinek a számára a kérdés, az tulajdonképpen ezt jelenti, ugye, hogy kinek termeli az adott társadalom a termékeket. Hát nyilván mondhatni, hogy maga számára, igen, de nem mindegy, mert látni fogjuk, ugye, hogy kevesek élnek jól, és sokan rosszul, vagy alig, ugye? Vagy pedig hát az a cél, hogy mindenki a társadalom, a gazdaság fejlettségének megfelelően, tehát a fejlettség által lehetővé tett színvonalon élhessen, ugye? Tehát ez két különböző választ lehet ugye a kinek a számára. Hát kérem szépen nézzük, hogy az egyes alaptípusokban és azok kombinációjában a vegyes gazdaságban milyen válaszok adódnak a kérdésre. Tulajdonképpen fordított sorrendet is fölírhattam volna, ugyanis hát történelmileg ugye a piacgazdaság előbb volt, mint a tervgazdaság, a tervgazdálkodás, bár ugye a múltkor már hoztam példát az ősi közösség köréből, ugye a horda, a törzs működésének, életének, tevékenységének köréből, és ilyen alapon, hát ha az nem is nevezhető tervgazdaságnak, de ugye a múltkor már tisztáztuk, hogy piacgazdaságnak sem. Tehát az nem piacgazdaság, az nem árugazdaság, ugye a törzsi közösség. Minden esetre most tervgazdaságon elsősorban a úgy neveztük ezt a múltkor, ugye, hogy a szocializmusbeli évtizedeket értjük, tehát azt az időszakot, amit szocializmusnak neveztek, illetve annak a klasszikus részét, tehát nálunk például ugye az 1950-es évek első felét, azt pedig a tervgazdaságon, tervgazdálkodáson belül tervutasításos gazdaságnak, gazdálkodásnak nevezzük, amikor kérem szépen az a jellemző, hogy utasításokkal irányítanak, tehát a mit kérdésre is odaírhatom, hogy terv, a hogyannál is odaírhatom, hogy terv, és a minek, illetve kinek a számára is odaírhatom, hogy terv. Majd ezt aztán mindjárt ki fogjuk egy kicsit bontani, de mivel ugye a tervgazdaság, a tervgazdálkodás, ezenből a tervutasításos gazdálkodás tulajdonképpen felfogható, mint a piac gazdaságra adott reakció, ezen belül a piac kudarcaira való reakció, erre majd még ugye röviden visszatérünk, a piac kudarcai és a állami beavatkozásnak a gazdasági funkciói, ugye a vegyes gazdaságnál fogunk erre majd visszatérni. Ezért nézzük először, hogy a magára hagyott piacgazdaság, értelmezen azt, hogy amikor nincsen, most modellszerűen vizsgáljuk, nincsen semmiféle külső beavatkozás, mindjárt hadd tegyem hozzá, hogy ilyen sose volt egyébként, még leginkább ezt a magára hagyott, önműködő, önszabályozó mechanizmusokon alapuló piacgazdaságot a 19. század, tehát az 1800-as évek első felének a fejlett Angliája, ugye, amelyre a világipari műhelye jelzőt szokta a gazdaságtörténet is illeszteni, az közelítette meg legjobban. Hát nézzük kérem szépen, hogy hogyan ad a hármas kérdésre a piacgazdaság választ. Ugye a tervgazdálkodásra, tervutasításosra már utaltam, tehát mindjárt egy kicsit azt is nézzük, hogy hogyan nem. Kérem szépen, a mit kérdésére a piacgazdaság, azt mondja a Samuelson, és igaza van, hogy pénzszavazatokkal válaszol. Kérem szépen, senki nem mondja meg senkinek kötelezően, hogy mit és mennyit és mikor kell termelni, mégis mindenki tudja a dolgát. Miért? Mert azt termeli, amit hajlandóak megvenni a vásárlók. Tehát a vásárlók a pénzzel szavaznak, ugye azt mondja a Samuelson, hogy nem a szavazó helyiségekben, ugye a politikai választások során, hanem a mindennapi életben, a piacon, az üzletekben, a boltokban, és így tovább, ugye, amikor ezt veszik, és nem azt, meg nem amaszt, ugye, és egyben szavaznak a mennyiségről is, kérem szépen, ugye? Amit többen vásárolnak, azt érdemes nagyobb mennyiségben termelni, tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy a pénzszavazatok jutalmazásokat és büntetéseket közvetítenek. Megjutalmazzák azokat, akik azt termelték, amire igény, ráadásul nagy igény van, és büntetik azokat, mégpedig végső soron jövedelem elmaradással büntetik azokat, akik meg más termelnek, mint amit kellett volna. A hogyan kérdésére hogyan történik a válaszadás? Azt mondtuk, hogy ez a technológia választásnak a kérdése. Kérem, visszatérve az előbbi példára, a cipő előállítása. Hát mit gondolunk, mitől függ, hogy egy gazdaság, egy társadalom melyik módját választja a cipő előállításnak? Gondolkozunk most a két szélsőségbe, de a közteseket is emlegethetnénk. Tehát, hogy a csupa kézi munkást, vagy a kéz hozzá se nyúl, ugye, hanem automata gépsor állítja elő. Mit gondolnak, mitől függ ez? Van-e valami ötletük? Mitől függ ez? Annélkül, hogy ezt valaki, mit tudom én, a központi tervező, vagy a jóisten, vagy a miniszterelnök, vagy a gazdasági miniszter előírná. Szó sincs erről. Automatikusan működik a piacgazdaság. Hát mi lehet az a közvetítő, amelyik külső utasítás nélkül megmondja, hogy milyen technológiát célszerű választani? Ide is írom, hogy ugye ez a technológia. Na, hát mit gondolunk, hogy mitől függ ez? Maguk mi alapján választanák a egyiket, vagy a másikat, vagy a harmadikat? Biztos van valami ötlet. Tessé? Milyen értelemben? Milyen értelemben? Kicsit magyarázza meg. Azt mondta a kollégánk, hogy a tőkétől? Na de milyen értelemben? Jó lesz, csak mire gondol? Na de még egy picit menjen tovább. Tételezzük fel, hogy összességében van rá pénz, de az, hogy van rá pénz, van rá tőke, az jelentheti azt is, hogy az egyik technológiai válfajra is van pénz, meg a másikra is. Melyiket választaná vajon? Aha, na ez a lényeg, kérem szépen. Amelyik jobban megéri, mondja. De ha most ezt kivédjük azzal, hogy feltételezzük, hogy mondjuk ugyanolyan minőségűt állít elő, teszem azt, bár ugye szokták mondani ma is, hogy a csupa kézi munkával előállított cipő az jobb minőségű, hát olyan méregdrága cipők vannak, ugye? 100 000 forint felett is van, ugye? Mert azt mondja, hogy az teljesen kézi munka. De ezt most hagyjuk. Ez az igazi. Nevezetesen mennyibe kerül az eleven munka, mennyibe kerül a holt munka, ugye? Ha tele van munkanélkülivel, ráadásul szakképzett munkanélkülivel a piac, ugye? Akkor most más körülményeket figyelmen kívül hagyva, olcsón lehet nagy mennyiségű munkaerőt kapni, bolond lenne a mondjuk ehhez képest jóval drágább, ugye, gépeket, berendezéseket alkalmazni. Ez tehát arra ösztönzi a termelőket, hogy sok eleven munkát foglalkoztassana. Másik esetben pedig, hogyha ugye a holt munka relatíve az olcsóbb, például azért, mert az eleven munka erő az elfogyott, például mindenki foglalt már, ugye, tehát nincsen szabad munkaerő, ezért esetleg egyik a másiktól csak drágán tudná elcsábítani, ugye, egyik termelő a másiktól a munkaerőt, ebben az esetben meg szívesebben alkalmaznak úgymond technika igényes technológiát, ugye, és már most hadd utaljak rá, ez ugyan a vegyes gazdaság témaköre, de hadd utaljak rá, hogy kérdés formájában is utalhatok, hogyan lehet vajon ezt befolyásolni? Mesterségesen, mondjuk az állam által. Nyilván úgy, hogy amit azt akarom, hogy drágább legyen, tehát hogy ne foglalkoztassanak például annyi eleven munkát, már is hadd mondjam, hogy a 1960-as években, a 60-as évek közepére lényegében elfogyott Magyarországon, ugye a rendelkezésre álló szabad munkaerő tekintettel arra, hogy ugye a mezőgazdaságból, amelynek a gépesítése következtében felszabadult munkaerő már átáramlottak az iparba, illetve részben kezdődő módon a terciér szektorba, tehát a szolgáltatási szektorba, másrészt pedig ugye a nők tömegesen munkába álltak, ugye? Ez akkor egy nagy vívmánynak tűnt. Most egy másik történetről van szó, amire csak utalok, ugye, hogy az, hogy a gyerekek már nem igazi családokban nőttek föl nagyon sok esetben, ugye, mert a édesanyja is munkával töltötte az idejének nagy részét, főleg ugye a gyerekek zsenge gyermekkorában. Ez nem szült jó vért, már akkor se, de hát... Ugye a tényt mondom csak most, hogy a nők, mint szabad munkaerő is tömegesen már nem állt rendelkezésre, mert ugye a munkaerőpiacra bekerültek, és nagyjából ugye foglalkoztatási lehetőségeket is találtak. Tehát befolyásolható, majd a vegyes gazdaságnál fogok példákat mondani erre. Egyelőre ugye a piacgazdaságnál vagyunk, és azt mondhatjuk, hogy a tényezők, mennyisége, tehát a termelési tényezők mennyisége és ára. Ugye Q-val jelöltük a mennyiséget, illetve mindig azzal is fogjuk jelölni, illetve P-vel fogjuk ugye mindig a price szó kezdő betűjével fogjuk a későbbiekben jelölni az árat, ugye? Angolul a price, németül a price, ugye így írják, mind a kettő price-nak ejtendő, tehát jogos, ugye a nemzetközi szaknyelv is így jelöli. Tehát a mennyisége és az ára dönti el, ugye, amelyik relatíve olcsóbb, abból többet használnak, olyan technológiát választanak, a másikból meg kevesebben. Kinek a számára? Harmadik kérdés. Magára hagyott piacgazdaságban, tehát ahol nincs mesterséges beavatkozás, nincs újraelosztás, tehát nincs az, hogy az állam begyűjti a javakat, azt szétosztja más módon, ugye, mint ahogy eredetileg termelődött. Tehát ilyen alapon egészen más arányok és irányok alakulhatnak ki, mint az eredeti. De ilyen nincs a magára hagyott piacgazdaságban. Akkor vajon mitől függ, kérem szépen, hogy hogyan oszlik meg a termelés eredménye a társadalom tagjai és csoportjai között? De a következőre tessenek gondolni. Mindenki egy vagy több fajta jövedelemmel rendelkezik. Ugye a jövedelemen most egyszerűen értsük elsősorban pénzben, ugye mert azt tudjuk legjobban elképzelni, értsük pénzben ugye a bevételeket, a befolyt összegeket, ugye? Hát általában a legtöbben, ha normál mennek a dolgok, akkor melyik erőforrás után szereznek jövedelmet? Hát a munkájuk után, ugye? A emberek zömének, és ezt kérem szépen még a fejlett gazdaságokban is igaz, nem nagyon van másuk, mint a munkaerejük, ugye? A munkaerejüket bocsátják áruba, és az már akkor persze, hogyha árugazdaságban, már pedig most arról beszélünk, ugye a tiszta árugazdaságból, és ezután ugye kapnak munkabért, fizetést, mindegy, hogy minek nevezem, ugye ez a munkajövedelem. Akinek kérem szépen, és vagy, ugye, emellett vagy ehelyett van tőkéje, ugye, az tőke jellegű jövedelmet kap, például mit? Látni fogjuk, hogy profit. A profitot kérem szépen leginkább a termelésből származó jövedelem jellemzésére tartjuk fenn, mint fogalmat, de kereskedelmi profitról is szól a fáma, tehát a szaknyelv. Emlékezzünk, ugye a múltkor azt mondtuk, hogy a tőke mindazon javak, amelyek önszaporító képességgel rendelkeznek, és ennek a kihasználásával foglalkoztatják őket, hogy úgy mondjam, ugye? Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy a jövedelmek, amelyek hátterében szintén a termelési tényezők vannak, Mindjárt folytatom is a sort. Akinek és vagy, tehát a munka, illetve a tőkéje mellett van természeti erőforrása, azután meg járadék jellegű jövedelmeket kap. Tipikus példája a földi járadék. Bánya járadék, ugye? Ha valakinek bányája van, és az bérbe adja, bánya járadékot kap. Zárójelben már is megjegyzem, hogy egy kicsit ugye csöpögtessem a szemléletet, hogyha nem adja bérbe, akkor is figyelembe kell venni a járadékot, ha ő maga műveli. Mert ugye az egy összehasonlítási alap. És éppen akinek a számára kérdése, ugye az összefügg ezzel komolyan, összehasonlítási alap, hogy ha bérbe adná, mennyit kaphatna érte? Miközben ő malmozna, tehát mennyivel jobb az, ugye most egy kicsit karikírozva fogalmazva, hogyha nem csinálok semmit, és közben jön a járadék, ugye? Tehát az egy minimális követelmény tulajdonképpen, hogy ha én magam állítom elő, akkor ugyanannyit, de legalább ugyanannyit, de lehetőleg többet kapjak, mint amikor bérbe adom, vagy fordítva, ugye a szituációtól függ, többért vagyok csak hajlandó bérbe adni, mintha én magam használnám, közvetlenül én magam használnám fel ugye a természeti erőforrást. Említettük kérem szépen még termelési tényezőként a menedzseri képességeket, ugye? Hogy akinek ilyen van, ráadásul élenjáró, az ennek megfelelő jövedelmet kap. Hát a csúcs menedzserek, kérem szépen, hosszan idézhetném az adatokat világszerte, hogy mekkora jövedelmeket kapnak, ugye? A igazi csúcs menedzserek azok legalább 10, ha nem 100 milliós dollárban kifejezett nagyságrendbe kapják ugye az évi jövedelmüket. És ez csak a menedzseri munkának a jövedelme, mert ha még tulajdonosok is, akkor ugye más jellegű jövedelmeket is kapnak. Hát az információ, kérem szépen, ugye hatalom az információ, ugye az ötödik tényezőnek említettük, az is ugye jövedelemmel, még pedig nem is akármilyen jövedelemmel jár, azzal együtt, hogy most csak jelzem, ugye, hogy a információs forradalomnak, a tudásalapú társadalomnak az egy hallatlan, átütő erejű jellemzője, hogy hát az információk jószerével ingyenessé, tehát mindenki által elérhetővé váltak, de mielőtt ezt valaki félreértené, hát ez azért jelenleg még messze nincs így. Elég, ha azt mondom, hogy jelenleg ugye megdöbbentő, hogy az emberiség 4/5 jószerével, számítógéppel nem vagy, alig találkozik ma is. Tehát a számítógép segítségével közvetíthető információ halmaz az több, mint az emberiség 4/5 számára egyelőre nagyjából elérhetetlen. Döbbenetes, ugye azért azt hinné az ember, hogy előbbre tartunk. Na kérem szépen, ennyit egyelőre a piacgazdaságról. Hogy néz ki ugyanez a tervgazdaságban, amelyik alapvetően politikai meg ideológiai indítatású, de válasz akart lenni tulajdonképpen ugye a piac gazdaságnak a problémáira, anomáliára, kudarcaiba. Kérem, a tervgazdaságban a mit kérdését egyszerűen tervben szabályozzák. Tehát készül népgazdasági terv, ugye ezt így hívták, amelyben pontosan megmondják, kérem szépen, hogy mennyi alapanyagból, mennyi munkaerő felhasználásával, milyen mennyiségű és összetételű árut kell termelni, de mindjárt hozzá kell tenni, hogy ez az áru, ez pláne a bigott, tehát a klasszikus tervgazdaságban lényegében idézőjelbe teendő erősen, mert ez nem igazi árugazdaság, a tervgazdaság, mert az áruviszonyok a piac lehető kiküszöbölésére törekszik. Azt mondja, hogy én, mint terv vagyok az okos, ugye, a piac nem alkalmas arra, hogy pláne hatékonyan a gazdaságot irányítsa, tehát, hogy például a mit kérdésénél annyit és azt termeljenek, amire szükség van, majd én megmondom. Hát kérem szépen, ennek volt egyrészt a következménye az uniformizáltság, ugye? Tehát az, hogy nem volt ám például olyan termékbőség, mint ma, hanem egyfajta cipő, egyfajta ruha, biztos látták ugye dokumentumokból. Kínában például, hát jószerével az a katona zubbonyra emlékeztető ruha volt, legfeljebb a későbbiekben már több színben, és ugyanazt hordta, kérem szépen, férfi, nő, gyerek, ugye? Hát ma már ettől igen messze vagyunk, sőt, hát ugye Kína az a világ fő ruhaszállítójává vált, ugye, meg cipőszállítójává vált, ugye a fejlett világban is ők szállítanak, most ezzel kapcsolatos problémákról nem beszélve. Másik, amit a mit kérdés kapcsán hangsúlyozni szeretnék, hogy azért általában a szocialista országokban történt egyeztetés a tervező szervek és a vállalatok között. Aminek kérem szépen az lett a következménye, hogy a vállalatok igyekeztek magukat bebiztosítani, hogy minél kényelmesebben teljesíteni tudják a tervet. Következésképpen igyekeztek kialkudni, ezt nevezték kérem szépen tervalkunak, ma is így nevezik a szaknyelvben a tervalku, amikor igyekeztek ugye minél több anyagot, minél több gépet, minél több munkaerőt ugye a tervbe beállítatni a főhatósággal, a minisztériummal, a tervező szervekkel, mert annál könnyebben tudták ugye a tervet teljesíteni. Másképpen fogalmazva ez egyfajta pazarlásra vezetett. Tehát amit fogunk még látni mindjárt, amit a vegyes gazdaságnál a piac kudarcairól szólva, a piaci kudarc tehát, hogy nem kellően hatékony a piac, amennyiben látni fogjuk, hogy mindig utólag adja az információt a magára adott, hagyott piac. Egyik nap kérem szépen túlkínálat van, a másik nap túlkereslet, és viszont a magára hagyott piacgazdaságról beszélek. A tervgazdaságban viszont ez a rendszer, ez egy ilyen jellegű pazarló és egyben merev rendszer volt, hogy ugye a kialkudott termelési tényezők, azok pazarló elosztásúak, vagy eloszlásúak, idegen szóval, és ezt jegyezzük meg, mert nem túl sok idegen szót használunk, de amit igen, azt tudni kell, allokáció, ugye, a termelési erőforrások allokációja alacsony hatékonyságú volt. Mit kérdése? Azt is megszabták a tervek egyébként, hogy az előállított terméket kinek kell átadni. Szándékosan nem eladást mondok, mert az tényleges piacgazdaságot feltételezne. Itt kérem, az ár meg a pénz az jószerével számviteli, tehát számbavételi kategória volt, és nem volt a kereslet kínálatnak különösebb szerepe, tehát a kereslet kínálat ár összefüggésének. Nézzük kérem szépen röviden a hogyant. Már az előbb mondtam, hogy a tervben pontosan elő volt írva, hogy ki mennyi erőforrással rendelkezett, most a vállalatról beszélek, ugye? Mint ahogy a, már is mondom, hogy a kinek a számára, hát az meg úgy festett, kérem szépen, hogy szintén a tervben elő volt írva, voltak bértáblázatok, elő volt írva, hogy adott paraméterekkel rendelkező dolgozó, az mennyi bért kaphat, ugye, vagy mennyi fizetést kaphat, például az államigazgatásban, és kérem, rendkívül nivelláltak voltak, a kiegyenlítettek voltak a bérek, fizetések, ami, mondok egy eklatáns példát, 51-52 táján egy vállalati igazgató, kérem szépen az iparban, nem egészen 20%-kal keresett többet, mint egy szakmunkás, sőt nem egyszer, mint egy betanított munkás, ugye, amely alacsonyabb képzettségű, mint a szakmunkás. Jó, hogy emögött kérem szépen az is volt, hogy ugye nem a szakmai rátermettség volt sok esetben, akár mondhatom, hogy döntően, hanem a politikai megbízhatóság volt a kritérium, ami alapján kinevezték. Tehát ilyen értelemben messze nem vállalt, nem is olyan volt a közeg, hogy olyan kockázatot kellett volna vállalnia, mint ma egy vezérigazgatónak, ugye a legtöbb esetben, de a döntő az az volt, kérem, hogy azért volt alacsony a bér színvonal is, tehát nem csak a amplitúdója, ugye nem csak a szóródása, hanem maga a bérszínvonal, az átlagbér is alacsony volt, ugyanis úgynevezett társadalmi juttatások révén úgymond ingyenes volt egy csomó szükségletnek a kielégítése. Ingyenes volt az egészségügy, ingyenes volt az oktatás, majdnem ingyenes volt a kultúra. Hát szünetbe, például iskolai szünetbe még külön voltak diákkedvezmények, de nem olyanok, mint ma, hanem hát akkor ezt így kellett érteni, hogy el lehetett naponta 5-ször moziba menni, mondjuk összesen 4-5 forintért, mert ilyen 50 fillér, 1 forint volt egy mozijegy. Tehát ugye ez elképzelhetetlen manapság. Na most nem részletezem, de nyilvánvaló, hogy olcsó húsnak híg a leve alapon, ugye, az egészségügynek a problémái már ott kezdődtek. Hát ha valaki igazán meg akar gyógyulni, akkor ott is ugye minimum hálapénzt kellett adni, vagy el kellett menni az egyébként erősen üldözött magánpraxisba, ugye. Nagyon kevés magánpraktizáló orvos volt, főleg más országban, de nálunk is, ugye, még nálunk sok tekintetben azért a rendszer liberálisabb volt, tehát a társadalmi juttatások széles köre következtében nem kellett, hogy úgy mondjam, magasabb bérszínvonalat adni. És ez kérem szépen a mai napig, mint gyökere a problémáknak jelen van. Vannak olyan kategóriák, majd ezekről későbbi témáknál, például a második fél évben a makroökonomiában, a 7. fejezetben a nemzeti teljesítmény számbavételénél fogunk beszélni, amik miatt például a pedagógusok életben nem fogják magukat utolérni, ugye, bérben. Mert a pedagógus az ugye eredendően nem nemzeti jövedelem termelő, nem gazdagság termelő, hanem gazdagság fogyasztónak lett beállítva, hogy ilyen rondán fejezzem ki magam. Hát ma már tudjuk, ugye, hogy a humán tőke termelésénél, tehát a kiművelt emberfők sokaságának a termelésénél nincs fontosabb. Tehát ez a legfontosabb, de ezzel együtt ugye ma már azt se tudja senki megmondani igazság szerint, mi lenne az ildomos a pedagógusoknál. Ugye? De kétségtelen, hogy sok évtizedes elmaradás van a pedagógus fronton, sőt azon belül csak jelzem, hogy még strukturálisan is, mert hát azért az egy röhely már elnézést a kifejezésért, ma sem ritka, van itt az egyetemen is nem egy olyan házas pár, ahol a feleség közoktatásba dolgozik, ugye, tehát középiskolába, netán az egyetem gyakorló iskolájába, és kérem szépen zsebre vágja a férjét, aki mondjuk nem egyetemi tanár, de mondjuk mindjárt egyetemi docens, tehát az alatta lévő tehát vezető oktató, ugye ugyanúgy, mint az egyetemi tanár, és kérem szépen, a feleség sokkal többet keres. Mert ott ilyen pótlék, olyan pótlék, amolyan pótlék, és így tovább, netán még jutalmak is vannak, bár mostanában ugye az önkormányzatok nem nagyon jeleskednek ebbe az ügybe, mert elég rosszul állnak anyagilag, hát ugye akik a kezelői az iskoláknak. Jó, nem megyek jobban bele a dologba. Lényeg az, kérem szépen, hogy a tervgazdaság, ahogy a nevében is benne van, tervvel, a klasszikus korszakában terv utasításokkal dolgozik. Na most, hadd meséljek el röviden egy nagyon tanulságos történetet. 1956 teléről, 1957 első heteiről. Következő történt. Addig ugye a merev terv utasításos rendszer működött Magyarországon is. Jöttek ugye az 56-os októberi események, hát a gazdaság az ugye megsínylette, a tervutasítások meg aztán pláne, hogy ugye voltak a harci cselekmények, hát hol intenzívebben, hol kevésbé, ugye voltak vidékek, amiket teljesen elkerült, na de azért a gazdaság erőcentrumaiban, azért főleg a fővárosban, hát kérem szépen, ne érjenek meg hasonlót, ugye fényképeket biztos láttak szép számmal, meg esetleg filmrészleteket, hát romokba hevert a város. Hetekig voltunk a pincébe, például, ugye, mint a világháború alatt, ugye? Most kérem szépen, idevágólag viszont egy nagyon lényeges fejlemény történt. Nem tudták tervutasításokkal szabályozni ugye a gazdaságot hónapokig, és csodák csodája a gazdaság mégis működött. Miért? Azért kérem szépen, mert a gazdasági partnerek fogták magukat, és hát ha volt éppen telefon, akkor telefonon, vagy személyesen, ugye ezt ma úgy fejezzük ki, hogy a gentleman agreement, ugye, tehát az adott szó az sokat számított, nem kellett ott pecsétes írás, hanem megfogadták egymásnak, a beszállító megfogadta, hogy öregem, mondta a felhasználó cég igazgatójának, ennyi és ennyi alkatrészt legyártok és leszállítok neked eddigre is. Csodák csodája, be is tartotta a szavát. És mit ad Isten, olyan pazarlás se volt, ugye, mert a kevésből, ugye a félháborús körülmények között a lehető legmaximálisabbat ki kellett hozni. Lényeg az tehát, kérem szépen, hogy 1957 tavaszára végképp megfogalmazódott az, egyes gazdaság politikusokban is, meg elméleti közgazdászokban, meg gyakorló vállalati vezetőkben, hogy legjobb lenne tervutasítások nélkül irányítani. Hát kérem szépen, ez aztán ugye a Szovjetunió, amelyik hát ugye a gazdája volt Kelet-Közép-Európának, vörös posztó volt ugye a Szovjetunió szemében, mert hát ugye ő odahaza is tervutasításokba gondolkodott. Na hát aztán most csak röviden említem, mert majd későbbi fejezeteknél a megfelelő összefüggésekről lesz szó, hogy mi lett a dolognak a sorsa. 1957-ben rögtön eltörölték, kérem szépen, a kötelező beszolgáltatást a mezőgazdaságban. Ugye erről nyilván történelemből is tanultak, bár egyre bizonytalanabb vagyok arról, annak megítélésében, hogy miről tanultak, meg miről nem, mert azt tapasztaljuk, hogy a 20. század, és pláne a 20. század második felének a folyamatait, azt a legtöbb történelem tanár legszívesebben elkerüli, mert nehogy az értelmezésében valami gond legyen, ugye? De a lényeg az tehát, hogy a gyűlölt beszolgáltatási rendszer, amelyik semmivel nem törődött és kisöpörte a padlást ugye a parasztportákon, nem érdekelte, hogy éhen hal a család vagy nem, eltörölték. Aztán kérem szépen idevágónak szántam a hogyan kérdésénél, ugye azt kérdeztük, hogy hogyan lehet a technológiát befolyásolni. 1961-ben bevezettek, kérem szépen, egy úgy nevezték ezt, hogy eszközlekötési járulék. Ennek a lényege a következő volt. Beszerzek egy gépet mondjuk 100 000 forintért, és azt a követelményt írták elő, hogy évente a bekerülési érték 5%-át, vagyis ugye 100 000 forintnál ez 5 000 forint, ha tetszik, ha nem, be kell fizetni a adó jellegű ugye befizetésként a államkasszába. Mi volt ezzel a cél? Kérem, annak a széleskörű gyakorlatnak a megszüntetése, vagy lehető csökkentése, hogy a tervutasításos időkben aztán végképp kialkudott, mit tudom én, a textilgyár 5 szövőgépet, és az 5 szövőgép, kérem szépen, netán, mert az előbb mondtam ugye, hogy úgy alkutta ki, hogy minél könnyebben tudja a tervet teljesíteni, mondjuk 2 szövőgép elég volt a terv teljesítéshez, 3 szövőgép meg ott rohadt esetleg évekig a gyárudvaron, nem használták. Ez az 5%-os eszközlekötési járulék, ez egy minimális megtérülési követelményt közvetített, hatásszünetet tartok. Volna, ha betartották volna, de mindjárt utalok rá, hogy sajnos, mint kis hazánkban sok minden, ez is felhígult, ellaposodott. Még lehetne jelzőket használni. Lényeg az, hogy ez egy nagyon fontos idea volt, hogy legalább a bekerülési érték 5%-át hozza meg évente, hozamként, eredményként ugye a gép. Na hát akkor most mindjárt mondom, ugye, hogy elmentek sírni az egyik vállalatvezető, hogy ezért, a másik meg azért, jaj, én nem tudom ezt teljesíteni, vagy tudom, de nem most, ugye? És akkor kivétel erősíti a szabályt alapon, a végén már egy olyan rendszer alakult ki, hogy a terv alkú, kérem szépen, átalakult, ez is a szaknyelvnek a bevett kifejezése, szabályozó alkúvá. Ugye ez egy fontos közgazdasági szabályozó volt, ez az eszközlekötési járulék, de szép lett volna, hogyha betartották volna. Ha már itt vagyunk, kérem szépen, akkor mindjárt azt is mondom, hogy a technológiát, sőt, mindjárt maguk fogják mondani, ugye, hogy az eleven munka oldaláról hogyan lehet a technológia választást befolyásolni. Hogyan lehet az eleven munka árát megmanipulálni, hogy úgy mondjam, nem is az árát feltétlenül közvetlenül, hanem a bekerülési költségeit. Mi erre ma hazánkban egyértelműen a legalkalmasabb eszköz, amivel élnek is. Tehát mivel lehet megnövelni az eleven munkával kapcsolatos vállalati terheket, tehát valakinek mondjuk bruttó 100 000 forint a havi fizetése, ennyibe kerül a vállalatnak a dolgozó? Nem, hanem mibe kerül még? Biztos tudják, vagy sejtésük van. Hát mit kell utána fizetni? Járulékokat, ugye, mert a 100 000 forintból a dolgozó is fizet járulékot, de az egy más történet. A cégnek, kérem szépen, ma, korábban ez még magasabb volt, de 29%-át a bruttó bérnek, tehát a 100 000 forint után hihetetlen 29 000 forintot társadalombiztosítási, tehát vállalatot terhelő társadalombiztosítási járulékként be kell fizetni. Egyéb dolgokról nem is beszélve, például munkaadói járulék is van. Kérem szépen, átlagban több mint 150 000 forintba kerül egy vállalatnak a bruttó 100 000 forint bérű dolgozónak a foglalkoztatása, és ebben nincsenek benne ilyenek, hogy védőruha, az egy más történet. Tehát ezek a kifejezett adó jellegű terhek, na most ez mit ás alá, vagy mit, minek tesz alá ez a drágasága a munkaerőnek? Hát a versenynek, ugye? Főleg a nemzetközi versenyképességünket rontja nyilvánvalóan, ugye, ez a körülmény. Na, hát ezzel, kérem szépen, itt akkor majdnem ki is pipáltuk, mert a hogyannál ugye már is beírhatunk olyat a vegyes gazdasághoz, de mielőtt beírok bármit, mondom, hogy ez az előző kettőnek egy szimbiózisa, együttese, összeépülése, csak akkor talán nem tervgazdaságot mondanék, bár például Japán az már a 70-es években ugye makrogazdasági tervezést folytatott, és ha nem mondtam volna, képes volt, olyan fejlett volt, kérem szépen, a akkor még igazán nem is létező számítástechnika, legalábbis hát a személyi számítógép, tudjuk, hogy a 80-as évek elején indult, persze hát ilyen ló-mamut méretű, ugye az Neumann Jánostól kezdve már létezett. Lényeg az, hogy 73 variációt csináltak minden évre vonatkozóan. És ezt úgy is nevezték, nem prognózis, terv. Hogyha ezek a tényezők jönnek be együtt, akkor ezt kell csinálni, ha azok azt, ha amazok amazt, nálunk ugyanekkor ugye a magát tervgazdálkodásnak titulált szocializmusban, ez nem lebecsülésként, hanem tényként mondom, csináltak 3 tervvariációt Magyarországon 73-ba, és 5. jött be. Tehát még véletlenül se találták el ugye a induló feltételeket se, pláne a következményeket. Tehát a vegyes gazdaság az a kettőt egyesíti, tehát a piac gazdaságnak a problémáit próbálja ugye az állam beavatkozásával megvalósítani. A hogyannál azt láttuk, ugye most így mondom, hogy piac plusz állami befolyásolás. Tehát ugye a magánra hagyott piac ugye az kialakítja termelési tényezők árait, különböző tényezők, mennyiség, stb. Alapján, és amennyiben az állam be akar avatkozni, mégpedig egy fontos dolgot már is jegyezzünk meg, hogy ez piackonform módon kell, hogy tegye. A piackonform az azt jelenti, hogy a piac törvényszerűségeinek a tiszteletben tartásával, tehát nem megerőszakolni, félretenni, mint azt a terv utasításos rendszer tette, hanem kiigazítani. Tehát ha például a piac, amelyik azért röghöz kötött, főleg a magára hagyott piac, mert ma kialakul a holtmunka és eleven munkának egy bizonyos áraránya, de az állam, ha minden jól megy, ő már előre lát, és azt mondja, hogy kérem szépen, ha ez így marad, tehát az eleven munka ilyen olcsó marad, akkor abból több gond is származik. Egyrészt 10 év múlva már nem lesz egy darab szabad egy eleven munka sem. Következésképpen legjobb már most elkezdeni drágítani az eleven munkát, hogy ugye érzékeljék a gazdaság szereplői a hosszabb távú tendenciát. Arról a másik tényezőről meg nem is beszélve, ugye, hogy végül is, ami ma korszerű, és ez már nem is egyszerűen technológia kérdése, ugye a végeredmény, és akkor már bele is mentünk a mitnek a kérdésébe, ugye, ami ma korszerű, az nem biztos, hogy holnap is az, tehát ha például egy állam köröm szakadtáig ragaszkodik ahhoz, hogy a bányászatot, azon belül ráadásul a szénbányászatot mondjuk fejlessze és prioritásnak ugye tekintse, tehát elsődlegesnek tekintse, akkor lemarad végül is a fejlődésben, ugye? Tehát itt is nyugodtan odaírhatjuk, hogy a piac plusz állam, az államnak a befolyásoló hatása, de hangsúlyozom, hogy a piac tiszteletbe tartásával, tehát a mindjárt megismerendő kereslet-kínálat egymásra hatásának ugye a tiszteletbe tartásával. És hát kérem szépen a kinek, ott pedig ezt írom oda, hogy újraelosztás, itt is odaírom az idegen megfelelőjét, redistribúció. Redistribúció, ugye a re az azt jelenti, hogy újra, a disztribúció az elosztás, a redistribúció pedig az újraelosztás. Itt egy picikét elkanyarodunk, de célirányosan, és akkor most szőném ide bele a történetbe a piac kudarcait, úgy nevén nevezve őket, és az állami beavatkozásnak a legfontosabb gazdasági funkcióit, amelyek tulajdonképpen reakciót jelentenek a piac kudarcaira. Kérem szépen! Az egyik fontos kudarc az a gazdasági válságok, ezen belül a gazdasági túltermelési válságok. Ez azt jelenti, kérem szépen, hogy ha a kereslet, tehát a látni fogjuk, ugye, hogy ez nem más, mint a fizetőképes szükséglet, ugye? A kereslet, tehát ha van ellenszolgáltatás, akkor nem csak a szükséglet áll fenn, hanem azt ki is lehet elégíteni. De ha nincs ellenszolgáltatás, akkor például a mezítlábas ember a mínusz 20 fok ellenére se tud lábbelit húzni a lábára, mert láttuk, hogy áru viszonyok között ellenszolgáltatás nélkül az Istennek nem adják oda. Nem Robert bácsi a piac, a pénzszavazatok döntenek. Akinek nincs pénze, az nem tud vásárolni, ugye? Kérem, a kínálat az meg mondjuk ekkora. Itt áll előttünk, kérem szépen, ekkora a túlkínálat. Vagy mondhatom azt, hogy elégtelen kereslet. Ennyi kereslet hiányzik. Ezzel már is, csak röviden mondom, két alapvető irányát a közgazdasági iskoláknak megkülönböztettem. Aki, kérem szépen, a kínálat oldalról ragadja meg a problémákat, az az úgynevezett kínálati iskola, csoport, mert egész csoport. A másik pedig, kérem szépen, aki a elégtelen keresletből adódóan látja ezt a problémát, az meg a kereslet oldali közgazdaságtan, a keresleti csoport. Miért hangsúlyozom ezt ennyire már most? Hát mert két alapvető terápia következik a két különböző diagnózisból, ugye? a keresletoldali közgazdaságtan, már is jegyezzük meg az egyik alapvető közgazdász nevét, a Keynes, az angol Keynes, aki a tipikus képviselője ennek a 29-33-as világgazdasági válság után. A Keynes, azt kérem szépen, kifejezetten azt mondja, hogy a hiányzó keresletet kell mesterségesen biztosítani, majd meg fogjuk látni, hogy hogyan gondolja ezt, és az ő nyomdokain hogyan valósították ezt meg, és akkor kérem szépen a válság leküzdhető. A kínálatoldali közgazdaságtan meg azt mondja, hogy a kínálattal kell valamit tenni, tehát hozzá kell igazítani a kínálatot a kereslethez. Na most kérem szépen, mint az életben nagyon sok esetben, más területeken, kérdésekben is, a kettő között van valahol az igazság. Is-is mondhatnánk. A dolog természetéből adódóan minden fejezetben fogjuk látni a későbbiek során, a makroökonómiában ugyanúgy, mint a mikroba. Az az igazi, hogyha a keresletet és a kínálatot is mozgatjuk és összeigazítani próbáljuk. Tehát nem lehet sarkosan csak egyikbe vagy csak másikba gondolkodni. Kérem, ez a gazdasági túltermelési válságok, ez kérem szépen a piacnak a egyik alapvető kudarca. Miért? Mondom a nagyon egyszerű példát. Magára hagyott piac, kérem szépen, szerdán, vagy akármelyik napot említhetem, mit tudom én, vegyük a cipőgyártókat, van 1000 darab cipész, az 10 000 darab cipőt kivisz a piacra, ahol is azt tapasztalja, hogy 30 000-et is el tudna adni. Tehát a kereslet háromszorosa a kínálatnak. Nosza, mit ad Isten, mennek haza, és mind az őrültek állnak neki még több cipőt előállítani, mert hogy háromszor annyit is el tudtak volna adni. Csütörtökön legnagyobb döbbenetükre, ugye most nyilván karikírozott a példát, azért nem így működik, de a lényeget akarom hangsúlyozni. Csütörtökön reggel kivívén a 30 000 cipőt, pár cipőt a piacra, azt látják, ha egyáltalán jól mérték fel, mert ne felejtsék el, hogy nincsenek a magára hagyott piacon ezek kapcsolatban egymással, olyan értelemben, hogy meg tudnák mondani, hogy mennyivel volt nagyobb a kereslet. Mindenki érzékelte, hogy mennyien álltak nála sorba, és bosszankodtak, mert már nem tudtak kielégíteni. Ő meg nyilván mit csinált érzékelve a nagy keresletet? Pillanatilag mit csinált? Megemelte az árat, ugye? Kínjába, meg hát saját jól felfogott érdekébe. Na de ettől még nem lett azonnal több cipő, ugye? Tehát hazamenve, és másnap a piacra vitték a sok cipőt, és döbbenten látták, hogy óriási túlkínálat van, 3 000 pár cipő se kell, holott 30 000-et vittek a piacra. De a piacnak ez egy rettenetesen nagy baja, ugye a magára hagyott piacnak különösen, hogy mindig utólag, tehát ex post, ugye, ex post, szolgáltatja az információkat, és nem ex ante, nem előzetesen, nem ab ovo, tehát nem mondja meg előre, vagy nem közvetíti előre, hogy mennyit kellene, mit és mennyit kellene termelni, ugye? Ez a mit kérdésénél egy rettenetesen nagy anomália. Ugye a múltkor a pénznél már emlegettük, hogy a pénz ebben gyakorlatilag belejátszik. Amikor megoldja a közvetlen termékcsere zavarait, problémáit, akkor hogy ne legyen túl szép a gyerek, ugye, belejátszik a túltermelési válságok keletkezésébe. Pont. Következő ilyen piaci kudarc. Erre maguknak, ennek az ismeretére különösen szükségük van. Ezek az úgynevezett externáliák, vagy külső gazdasági hatások, vagy túlcsordulások. Miért mondom ezt? Egy sor tárgyban foglalkoznak majd, sőt önálló tárgyakként, sőt remélem, hogy nem egy önök közül majd a szakdolgozatát is netán, környezetvédelem, környezetgazdálkodási témából, persze annak elsősorban ugye a földrajzi aspektusaiból, vagy abból is fogja készíteni. Kérem szépen, a külső gazdasági hatások vagy externáliák fogalmilag azt jelentik, hogy valamilyen hatásért, ha negatív externália, tehát például környezetszennyezés, környezetkárosodás történik, akkor aki okozza, nem fizet érte azoknak, akiknek okozza, akiknek kárt okoz. Itt a piac elégtelensége, ugye ennek az irányításában vagy szabályozásában, a piac önmagában nem tud ezzel mit kezdeni. A piac nem fogja önmagában állami beavatkozás nélkül kényszeríteni a környezetkárosítókat, hogy szüntessék meg ezt a tevékenységet. Ide a kőkemény állami beavatkozás kell. Lehetőleg megint piackonform eszközökkel. Tehát nem úgy, hogy agyonlövik a környezetkárosítót, ugye? Hanem lehet ex post, hogyan? Valamiféle ökoadót vetnek ki ugye az ilyen tevékenységek végzőire, vagy ami napjainkban ugye dukál, ugye itt a üvegházhatás következményeként, például a széndioxid kibocsátásnak kvótái vannak, nemzetközi kvótái, amelyek egyébként piaci eszközökkel adhatók, vehetők. Tehát ha valaki például megspórolja neki kirót kóta egy részét, akkor azt átadhatja másnak, akinek viszont a saját kvótája már elfogyott. Ugye ez azt célozza, hogy összességében legalább ne haladhassa meg ugye a széndioxid kibocsátása elhatározott mértéket, ugye? A másik pedig kérem szépen a környezetszennyezéssel kapcsolatban az ex ante lehetőség. Például eleve ugye be kell építeni a technológiába, illetve a megfelelő berendezéseket telepíteni kell beruházásoknál ahhoz, hogy az adott céget, tehát az adott beruházást engedélyezzék, ugye? Ma már nem lehet például ronda füstöt, káros füstöt okádó vállalati épületkomplexumot tervezni, ugye, hanem be kell építeni bizony azokat a berendezéseket, vagy például biztos lesz önök közül, aki majd terepgyakorlaton szemét égető művet, vagy a hulladék lerakót puszta zámoljon, meg fogja nézni. Kérem szépen, ha nem látta valaki, ott szigorú előírások vannak, hogy mit kell csinálni. Szemét égetőnél például olyan szennyezési érték, tehát kibocsátott szennyezési értékek vannak, ami miatt óriási beruházással ugye ezeket legalábbis korszerűsíteni kellett, és a bővítéseket pedig már eleve a nagyon szigorú környezetvédelmi normák alapján kellett megcsinálni. Vagy hát majd még egy példát mondjak, hát az egy nonsens, ugye, hogy Budapest szennyvíze az nagyjából tisztítatlanul ömlik bele pesti oldalról is a Dunába, meg a nyugati, illetve a budai oldalról is a Dunába. Hát kérem szépen, még egy évtized rámegy körülbelül, mire ez a probléma megoldódik a csepeli szennyvíztisztítómű építése, meg egyéb révén. Externáliák nem csak negatívak vannak, de pozitívak is, ugye? Hát számunkra már némileg elcsépelt példa, de ha nem is az egyetlen, de a legeklatánsabb az, hogyha azt vesszük, ugye, hogy mit tudom én, az őrző-védő szolgálatot azt fölbéreli mondjuk egy önkormányzat vagy egy vállalatvezetés, ugye, hogy védje az objektumait, de ez kihat a tágabb környezetre is ez a védelem, de a tágabb környezet nem fizet érte, ugye? Tehát ingyen élvezi ennek a védelemnek a következménye, pozitív következményeit. Ez is olyan, ugye, hogy önmagában a piac nem tudja megoldani. Nem mondhatja azt az őrzővédő, hogy csak akkor védem, ha a szomszédos lakótelep összes háza is fizet nekem. Ezt nem mondhatja. Na most hát itt is többféle lehetőség adódik, majd későbbiekben lesz még róla szó. Egyelőre erről ennyit. Következő externália, röviden említem, a monopól helyzet. Összefügg egyébként sokszor az előzőekkel. Monopól helyzetről egyébként már is mondom, hogy a következő hétre immár végig tanulmányozandó második fejezetben ugye lesz szó, mert az egyik alapvető piac típus, ugye a tiszta monopólium. Most annyit jegyzek meg, hogy összességében a monopól helyzet, tehát az uralkodó pozíció, főleg ha az végletes, tehát ha valaki mondjuk egyedül van az adott termék vagy szolgáltatás piacán, hál' Istennek ilyen ritka, ugye, akkor ez elkényelmesít, és olyan jellegű haszonszerzést tesz lehetővé, ami a fogyasztóknak nem jó. Tehát például megteheti azt, hogy egyszerűen emeli az árat, ha nem is végtelenségig, ugye, mert a vásárló erő, a rendelkezésre álló jövedelem az ennek gátatszabb, meg attól is függ a dolog, ugye, hogy a szükségleti skálán, a szükségleti rangsorban mennyire elől vagy hátul helyezkedik el, ugye, aminek a áremeléséről szó van, ugye, amelyik létszükségleti cikkot jobban lehet emelni az árat, mint amelyik jobban nélkülözhető, tehát hátrébb van a rangsorban. Na mindegy, a lényeg, azt kérem szépen, hogy nem véletlen, hogy több évszázada ugye üldözik alapvetően a monopóliumot. Van olyan monopólium, amelyik megfelelő mederbe tartva, pláne nem káros, hanem hasznos, ez az úgynevezett természetes monopólium. Ilyen kis országban, mint hazánk, ugye például, hát megnézem én azt az áramversenyt, ugye, amit itten pártunk és kormányunk két év múlva körülbelül akar, hogy 10 féle áramszolgáltató, hát most egy vezetéken, ugye, mert hát olyan egyszerűen nincsen, hát sehol nincs olyan, mert abszolút gazdaságtalan lenne, hogy ugye akkor most minden áramszolgáltatónak külön vezetéke lenne. Tehát az a lényeg, kérem szépen, hogy kis országban ilyen jellegű korlátok is vannak, tehát nem érdemes 20-szor annyi cégnek működnie, nem is tud egyébként megélni. Tehát itt elég egy vagy két cég, tehát a természetes monopólium az közeli állapot. Ugyanakkor kérem szépen, a monopóliumnak van egy csomó olyan káros hatása, összefoglalva úgy lehet kifejezni, hogy a hatékonyság a lehetségesnél és kívánatosnál alacsonyabb, ha például, ahogy említettem, ugye rosszabb terméket drágábban kapunk. Mert ugye a monopólium megteheti, mert vagy ő tőle vásárol a vásárló, vagy senkitől, ugye? További piaci kudarcként említem röviden a közjavakat. Ezek közös szükségletet, közös fogyasztást feltételeznek. Tipikus példája a közvilágítás ennek, ugye? Ezt az államnak kell nyújtania, vagy nyújtatnia. Azért mondom, hogy nyújtatnia, mert nagyon sok esetben ugye a közvilágítást például üzleti szervezetekre, profitorientált cégekre bízzák, ugyanakkor az állam a megrendelő ilyenkor, tágabban értelmezve az államhoz tartozik az önkormányzat is, tehát az önkormányzat rendeli meg, mert egyszerűen magától az üzleti szférának nincs késztetése arra, a közjavaknak ez a jellemzője, ezért piaci kudarc, nincs késztetése arra, hogy ő nyújtsa ezt, ugye? Ha az állam szerződik vele és megfelelő profitot biztosít számára, vagy ha nem is profitot, mert lehet ezt önköltséges alap közelébe is csinálni, akkor hajlandók megcsinálni. Sokszor nem elég hatékonyak, majd láthatunk erre is példát. Kérem szépen, ezek a legfontosabb piaci kudarcok, és ezért szükséges, ugye, hogy láttuk az állami beavatkozása, hogy már többször utaltunk rá. Tankönyvben is 3 funkciót, gazdasági funkciót emlegetünk, most is ezt fogom röviden tenni. Ez a 3 funkciója az államnak gazdaságilag: a hatékonyság, az igazságosság és a stabilitás funkciója. Nagyon röviden, kérem szépen, a hatékonyság az mindig eredmény per ráfordítás. Tehát eredmény osztva ráfordítása. Menjünk vissza egy pillanatra a mit kérdésére. ha meg a hogyanra is mehetünk. Ha magára hagyott piac, kérem szépen, egyik nap túlkínálatot, másik nap túlkeresletet produkál, az mit jelent? Legalábbis rövid távon vagy pillanatilag azt, hogy nem elég hatékony az eszközök allokációja, ugye? Most a termelési tényezőket értem, tehát nem csak a holt munkát, az eleve munkát is. Mert ha túlkínálat van, akkor túl sok termelési tényezőt fordítottak arra, amiből túl sok van. Sokkal jobb lett volna arra kevesebbet, amiből meg hiány van, arra többet fordítani, ugye? Értik, hogy mi a probléma. Hát ezt az állam próbálja meg, csak Isten ments, hogy úgy csinálja, hogy a terv utasítást csinálta, mert az félretette a piacot és elszegényítette mindannyiunkat, olyan értelemben elszegényített, ugye, hogy uniformizált fogyasztást biztosított csak, sőt, azt is alig. A hiánygazdaságok esetében azt is ugye alig. A hogyannál ugye említettük, hogy ez is összefügg szorosan az előzővel, mert amennyiben a mitnél ugye túl kereslet vagy túl kínálat van, tehát az allokáció alacsony hatékonyságú, akkor ebből következik ugye, hogy a sokszor a hogyan is alacsony. Tehát a termelési tényezők árai ugye a hatékonysági követelményeket nem, vagy nem megfelelően fejezik ki, tehát itt lehetőség van, és szükség is az eltérítésre. Már csak azért is, kérem szépen, mert ne felejtjük el, majd külön témakörben tárgyaljuk, makroökonomiánál a 8. fejezetben, hogy a közfeladatok ellátására állami jövedelmek, vagy állami bevételek kellenek. Tehát például az előbb ugye negatívan nyilatkoztunk a társadalombiztosítási járulékokról, hogy hát milyen magasak, de azért ne felejtsük el, hogy most minden problémát félretéve az egészségügyi ellátás, a nyugdíjellátás és más ugye közfeladatoknak az ellátása az állami bevételeket igényel, tehát ebből a szempontból kérem szépen teljesen nyilvánvaló, hogy itt is be kell avatkozni, és ez a legszorosabban összefügg a harmadikkal, az újraelosztással, a redistribúcióval. Ha minden jövedelmet ott hagynának, ahol keletkezik, akkor nem csak ez az ellátás lenne megoldhatatlan, ugye, hanem direkt módon is utalnék rá, és ez már a igazságosságot érintő dolog, tehát akinek a számára, ez az igazságosságot érintő dolog, hogy aki például nem vagy csak részben munkaképes, tehát rokkant például valamilyen szinten, vagy teljesen munkaképtelen, ugye, 100%-os rokkant, hát egy magára valamit adó modern gazdaságban az most haljon éhen például? Nyilván nem, ugye? Tehát például ezeket el kell tartani. Vagy ha azt akarom, kérem szépen, hogy ne fogyjon a magyarság el, ugye, néhány évtized alatt, milliókkal, akkor azt kellene csinálni sokkal inkább, mint jelenleg, ugye, hogy baba vállalás barátabb politikát kellene, gazdaságpolitikát folytatni, tehát jobban elő kellene segíteni a gyerekvállalást. Persze erre lehet mondani, hogy hát nálunk sokkal gazdagabb országok nem egy esetben szintén nem segítik jobban, hát ez minket nem vigasztal, ugye? El kell dönteni. Többet akarunk, és azért mégiscsak jó lenne, hogyha szaporodnánk, ugye, és nem a nemzetközi migrációval, ugye, vándorlás révén tartanánk, mit tudom én, a 10 millió körüli dolgot. De mondom, hangsúlyozom, hogy nehogy ezt valaki bárki elleni politikai megjegyzésnek vegye, szigorúan közgazdasági szakmai megjegyzésnek szánom. Hát kérem szépen, azzal fogjuk folytatni, hogy mi van az egyensúly fölötti tartományba, és mi van az alatti tartományba, és egyben ezek az egyensúlytalanságok mire ösztönzik a piac szereplőit. Kérem szépen, az a kérésem tehát, tokkal vonóval szíveskedjenek a második fejezetet a következő órára elolvasni, megoldani, próbálni azt a pár feladatot, ellenőrző kérdést, ami van, és tényleg tanuljanak, mert nagyon kevés időnk van most már. Ugye a zárt helyi dolgozatig nagy szünet lesz ugyanis.
Elhangzott a gazdálkodás szervezési alaptípusai, a tervgazdálkodás, Kurtán Lajos előadása. A felvétel 2007. novemberében készült.